kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Advent 4. vasárnapján szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Már 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be Facebookon közzétett videóüzenetében Vitályos Eszter kormány szóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazást, regisztráljon, és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. A következő hónapokban átmenetileg emelkedik, 2025 egészében azonban jobbára a 3%-os célnak tekintett sávban mozog majd a magyarországi infláció. Az év második felétől a gazdasági növekedés érdemben felgyorsul az új nagy beruházásoknak is köszönhetően, közölte Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője. Novemberben 3,7%-os volt az infláció, ami markáns csökkenést mutat a korábbi évekhez képest. A maginfláció ugyanakkor 4,4%-os volt, ami azt mutatja, hogy ez még nem az árstabilitás jele, azt csak várhatóan 2026-ban érjük el. A hétfő késő este megjelent magyar közlöny a KRESZ azonnali hatályú módosítására vonatkozó szabályokat is tartalmaz, írja a vezes.hu. A szabályok elsősorban a megkülönböztető jelzést használó járművekre vonatkoznak. Az új szabályok szerint ezek a gépjárművek a megkülönböztető jelzés használata mellett jogosultak az autóbusz forgalmi sávban közlekedni, ha nem zavarják az autóbusz és trolibusz forgalmat. A megkülönböztető jelzést használó járművek előzésére vonatkozóan új szabály szerint ezeket a gépjárműveket előzni tilos. A követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű és a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával. A megkülönböztető fényjelzést használó sofőr átlépheti a sebességhatárt és figyelmen kívül hagyhatja a mindkét irányból behajtani tilos táblát, ha nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Cukorbeteg gyermekeket segítő civil szervezetek kapnak kormányzati támogatást a Kulturális és Innovációs Minisztérium által meghirdetett 100 millió forint keretösszegű pályázaton. A minisztérium által kiírt pályázat célja, hogy az egyes típusú diabétesz jellemzői, a kezelés lehetséges módjai a lakosság széles körében ismerté váljanak, így az érintetteket ne érje hátrány, valamint a lehetőségeik tovább bővüljenek. A kormány a jövőben is minden segítséget megad a diabétesszel érintett gyermekeknek és családjaiknak, olvasható a közleményben. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is megszervezte hagyományos adventi karácsonyi szeretetvendégségét, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet és a kezdeményezéshez csatlakozó E.ON Hungária csoport. December 17-e és 22-e között naponta 1000 adag ételt osztanak, osztottak ki önkéntesek, támogatók és a segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak, illetve a rossz szociális körülmények között élő családok számára. Az ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt, tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodát. Arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok torlódása miatt kiemelten fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és a váratlan helyzetekre való felkészülés. Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Híreink végén az időjárásról. Északnyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, de délelőtt még a keleti tájakon hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. A déli óráktól nyugat felől megnövekszik a csapadékhajlam, egyre több helyen vegyes csapadékra, estétől már havazásra is számítani lehet. A déli délnyugati irányba forduló szelet élénk néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű, északkeleten lesz a hidegebb.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a muzsikás együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Természetesen mai adásunkban is a karácsonyi ételeké lesz a főszerep. Karácsonykor a legtöbben halászlét vagy töltött káposztát készítenek, de szintén népszerűek ilyenkor a pulyka, a bélszín, a pisztránk vagy a különféle töltött húsok és ragok is. És persze a desszert kavalkád, hiszen ez az az ünnep, amikor a mézes kalács mellett minden háziasszony igyekszik valami újjal is előrukkolni. Süje Károlyné Klárika ismét kipróbált és jól bevált recepteket oszt meg velünk.
A mézesek mellett sokféle más süteményt is készítünk, hiszen ilyenkor a családok egymáshoz is ellátogatnak, vendégek érkeznek, mákos és diós beigli is jellemző erre az időszakra. Miket tehetünk még a karácsonyi asztalra sütemény formájában?
Én szinte minden évben szoktam készíteni mákos beiglit, és itt most nem a saját receptemet mondanám el. Gyerekkoromban mindig kell tésztából készítette édesanyám a mákos és a diós beiglit is, és a kántálókat ezzel kínáltuk meg. Én viszont nem annyira szeretem a keltésztát, vagy legalábbis egy időben alig bírtam kidagasztani, tehát ez úgy elmaradt. Viszont amikor találkoztam Lajos Marinak, a Nőklapjába írogat receptet, meg számtalan sok könyve megjelent már, azt a receptet kipróbáltam, és ez nagyon bevált. Elmondanám a forrást, mert nem akarom a receptjét is megismételni. Ez pedig 2007. december 19-én jelent meg a Nőklapjába, de ugyanez a recept pedig a 66 karácsonyi édesség kötetében is megtalálható Lajos Marinak, és ez mindig nagyon jó sikerült, de nagyon pontosan be kell tartani az utasításokat, amit ír, hogy jól meg kell szurkálni, akkor a kenésnek is külön technikája van, és akkor biztos, hogy nem a tepsiből kell kiennünk a nállal ezt a beiglit, mert nem fog szétfolyni. Én volt, hogy 12 rudat is csináltam, mert a három családom van, és azoknak mindegyiknek külön-külön is, meg otthonra is készítettem, meg ajándékba is adtam, mert ez is egy olyan, akinek jól sikerül a beiglije, akár ajándékozhatja is, és tényleg nagyon finom, érdemes kipróbálni.
Még a beiglinél maradva, a legalapvetőbb probléma mindig az szokott lenni, hogy széthasad. Valahol megrepet, kifolyik a töltelék. Van erre valami praktika, valami trükk, amivel ezt meg lehet előzni?
Hát két trükkje van, nem kell túlzottan sok tölteléket bele, csak amit írnak, annyit ne akarjunk túl jót csinálni, mert akkor szét fog repedni. A másik pedig ez egy ilyen nagy vastag tűvel, jól alaposan több helyen elég sűrű meg kell szurkálni, és még a kenés kétszer kell megkenni. Először, hát ezt most nem tudom így pontosan elmondani, azt hiszem tojásfehérjével kenjük meg, azt hagyjuk, hogy rászikadjon, és úgy jön a tojássárgájával megken, és attól lesz szép piros az egész, és nem szabad egymáshoz közel rakni, tehát egy tepsibe két rúdnál többet ne zsúfoljunk be, mert akkor biztos, hogy összeér, és akkor már ott el fog szakadni a tészta annál, és egy szép kis karcsú beigliket lehet belőle készíteni, de a szurkálás az nagyon fontos. Egyszer én is elfelejtettem meg szurkálni, nem is lett annyira tökéletes, de utána már tényleg majdnem úgy nézett ki, mint az újságba.
Mákos és diós beigli után akár tortát is rakhatunk az ünnepi asztalra. Kláriné hozott nekünk egy új torta ötletet és receptet.
Tulajdonképpen ez bármilyen piskótárra fölhasználható, a karácsonyfa torta. Ezt egy akkora kartonlapot vegyünk, mint a tepsink, amiben készül az alaptésztánk, és ebből vágjunk ki fenyőfa alakot. Az elmaradt süteményeket, ami lejön, azt szerintem a gyerekek gyorsan elfogyasztják, akár lekvárral, vagy bármivel, vagy ha megmarad, az előző adásban említettem, hogy morzsát is lehet belőle készíteni, édes morzsát, és akkor fel lehet használni más süteményeknél. Mi meg szoktuk enni közben, és akkor ugye maradnia belőle, és ezt a karácsonyfa alakot pedig én legutóbb már több éven keresztül mascarpone krémből készítettem rá zöld krémet, amit kikevertem a mascarpone-t, hát egy olyan nagy gáztepsihez azért kell egy fél kiló mascarpone és egy olyan 25-30 dek a porcukrot, amit szintén ácitálunk, hogy hamarabb feloldódjon. Ezt kikeverem alaposan, és cseppenként adok hozzá mandula aromát, hogy kellő zöld színe lesz, hát nem lesz olyan méregzöld, mint a karácsonyfa, de kellően szép zöld színe lesz, és ezzel megkenem a torta tetejét. Ezt nem vágom el, ezt a tortát. Én 6-8 tojásból szoktam ezt készíteni, vizes piskótát szoktam. Itt a lényeg az, hogy a tojásokhoz, mindegyik tojáshoz mindenből egy kanál kell. Egy kanál víz, egy kanál liszt, egy kanál cukor, sütőpor, ilyesmi nem kell hozzá, mert a víz is. Ezen mindig csodálkozom, hogy hogy lehet felverni a vizet. Hát föl lehet verni, mert a tojásfehérjéhez kell hozzáadni a vizet, és akkor azzal együtt először felverem, hozzáadom kanalanként a lisztet, vagy először is a cukrot, bocsánat, nem a lisztet, a cukrot, azt addig verem, hogy ne legyen már kristályos, és akkor, amikor ez jó felverődött az egész, akkor hozzáadom apránként a tojássárgáját, beleszitálom a lisztet, és egy sütőpapírra vélelt tepsibe beleteszem, és olyan 180-200 fokon sütjük. Még a habverésnél arra érdemes vigyázni, hogy ne össze-vissza verjük azt a habot, hanem mindig egy irányba irányítsuk a habverőnket, tehát én elektromos habverővel szoktam, az óramutató járásával egy irányba, hogy ne tévesszem el, mert állítólag, ha össze-vissza verjük, akkor azokat a kis buborékokat, ami képződik a tojásfehérjéből, szétverjük, és nem lesz olyan könnyű a piskótánk. Érdemes kipróbálni, hogy egyszer össze-vissza verjük, milyen lesz, meg egyszer, amikor ügyelünk arra, hogy egy irányba verjük. Tehát erre feltétlen kell vigyázni, és akkor megkenjük ezzel a gyönyörű szép krémmel, és hát ehhez növényi alapú tejszínhabot felverünk, vagy tejszínt felverünk, és úgy kidíszítjük, mint egy karácsonyfát díszítenénk fehérrel. Még eddig nem csináltam, de most azt terveztem, hogy más legyen, mint előző években. Minden csücsökre egy-egy tortagyertyát fogok helyezni, amit majd meggyújtok, ami azért is jó, mert az egyik menyemnek karácsonykor van a születésnapja, egyik unokámnak pedig karácsony után. Tehát ez egybe egy születésnapi tortának is megfelel. Erre mondta egyik alkalommal Blanka unokám, Nagyi, én most jöttem rá, hogy nem is szeretem a tortát, ez meg olyan finom, hogy már nem is tudom, hanyadikat teszem belőle. Tehát sokkal könnyebb a mascarponéval. Érdemes kipróbálni. Most azért itt az ünnepi előkészületekben többször akciós is ez a termék. Figyelni kell, most is volt egy pár nappal ezelőtt.
Ajándékot néztem, keresgéltem valami szívhez szóló szépet, de nem találtam semmit, ami nagyon tetszett, így hagytam az egészet, olyan kéne, amit úgysem találnék, ami többet ír, mint a pénzen megvett ajándék. A szívem csomagolom, elküldöm neked, postán feladom, ráírom tollal, nagy betűkkel szépen, vigyázz rám, mert törékeny. A szívemet most becsomagolom, elküldöm neked, postán feladom, ráírom tollal, nagy betűkkel szépen, vigyázz rám, vigyázz. Karácsonyi fények, gyermekkori álmaim egy percre visszatérnek. Nagyon hideg van, és rám fagyott egy könycsepp, hiányzik az ölelésed, rád gondolok, és nem jött más eszembe. Semmi más, csak annyi, hogy nagyon-nagyon szeretlek. A szívemet
kávé csomagolom, elküldöm neked postán, feladom, ráírom tollal, nagy betűkkel szépen, vigyázz rá, vigyázz, mert törékeny. Égi el, égi fény, ma éjjel hozzád ér, ma éjjel hozzád ér. Vigyázz rá, mert három nap is odébb áll, úgy olvad el, mint a jégvirág. A szívemet most becsomagolom, elküldöm neked postán, feladom, ráírom tollal, nagy betűkkel szépen, vigyázz rám, mert törik.
Most egy újabb, ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörzs tortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörzs torta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel, de elmondom majd azt, ahogy én fogom készíteni, és a díszítése fogja megadni a téli hangulatot, mint egy fatörzs olyan téli hangulatot lehet vele előidézni. Ennek a tésztájához 6 darab tojás szükséges, 12 deka cukor, 8 deka őrölt dió, 3 deka puhított csokoládé, 1 kávéskanál őrölt kávé és 1 fél csomag sütőpor. Ezt pedig úgy készítjük, hogy a tojássárgát a cukorral, a puhított csokoládéval habosra keverjük, a tojásfehérjét pici sóval habbá verjük, ahogy már az előbb említettem, egy irányba, beleszitáljuk az őrölt kávét, a sütőport, és felváltva adjuk hozzá a diót és a lisztet, valamint a tojásfehérjét a tojássárgájához. Egy tepsit szintén kibélelünk sütőpapírral, és a masszát belesimítjuk, és előmelegített sütőbe 200 fokon 10 percig sütjük. Tűpróbát végzünk, ami azt jelenti, hogy egy nagy tűt beleszúrunk több helyre, és ha már nem ragad, akkor kész a tésztánk, és kivesszük a sütőből, és még azon mód melegen egy jól benedvesítünk egy tiszta fehér konyharuhát, és jó kicsavarjuk, hogy ne legyen vizes, és ebbe tekerjük, mint a piskóta tekercset. Ez utána ez így marad. Közben elkészítjük a krémet, amihez 5 tojás sárgája szükséges, 10 deka vaníliás porcukor, 2 mokkás csésze fekete kávé, és 15 deka vaj. Ezt most ne helyettesítsük maszkarpónéval, mert akkor nagyon lágy lesz ez a krémünk. A tojássárgáját a vaníliás porcukorral, a kávéval, lángelosztó felett állandó keveréssel sűrűre főzzük, és hagyjuk kihűlni. A vajat habosra keverjük, és kanalanként keverés mellett hozzáadjuk a főzött krémhez, a főzött krémet a vajhoz. Aztán kihajtjuk a tekercset, és a krém felét rákenjük, feltekerjük, a maradék krémet pedig a tetejére simítjuk. Ez ilyen barnás lesz a kávétól, meg az olvasztott csokoládétól, vagy egy lágy csokoládétól, és egy villával hullámosan bevonalazzuk, hogy úgy nézzen ki, mint a fakéreg. Na most jön hozzá a téli, hogy mitől lesz ez téli. Lehet kapni ilyen tasakos torta bevonót, ami nagyon egyszerű, fehér csokoládéból, de keserű csokoládéból is lehet ilyet. Tehát forrásba levő vízbe bele kell helyezni ezt a tasakot, és hagyjuk, hogy teljesen felolvadjon. kiterítünk egy ív sütőpapírt az asztalra, vagy a táblánkra, ráöntjük ezt a csokoládét, ráhelyezünk egy újabb tortapapírt, és nyújtófával elnyújtjuk, és ezt az egész a két papírral együtt a közbelevő csokoládét feltekerjük egy rúdba, mint a piskóta tekercset, és hideg helyre tesszük, hogy megdermedjen. És amikor kivesszük az egészet, akkor lehúzzuk róla az első papírt, akkor egy ilyen kis homorú kis, hát persze közben összetörik, de nem túlzottan, és ezzel megdíszítjük ezt a piskóta tekercset, és akkor olyan lesz, mint egy havas fatörzs. Érdemes kipróbálni, de más süteményhez, tortákhoz is ajánlom ezt, akár a keserű csokoládéból. Most én legutóbb a születésnapomra krémes tortát készítettem, és a tejszínhabra ezt a forgácsot raktam, hogy így mondjam, én akkor keserű csokoládéból készítettem. Én most ezt szánom egy ünnepi desszertnek a családasztalára, és ez is eláll, sőt, lefogyasztható, ha marad belőle, akár szilveszterre is érdemes eltenni, vagy szilveszterre ezt a tésztát, ha két tortásoknak találunk. Persze ugye a család nagyságától is függ, meg attól is, hogy mennyi időnk van elkészíteni. Ne maradjon ki egy sós. Pogácsából is nagyon sokféle recept létezik, meg én is többfélét szoktam készíteni, de én nagyon ünnepi alkalmakkor a család kedvence a sajtos róló, amit persze üzletben is lehet kapni, de ha valaki elkészíti, meglátja, hogy nem is lehet talán egy napon említeni a kettőt együtt, és nem beszélve arról, hogy milyen drága. Ehhez saját magam készítem a tésztát, amihez szükséges 35 deka liszt, 25 deka margarin, 3 deci tejföl és só. A hozzávalókat összedolgozzuk jó alaposan, tehát belemorzsoljuk a margarint a liszthez, hozzátesszük a tejfölt, meg egy kávéskanálnyi sót, és jól összedolgozzuk, és 2 óra hosszát pihentetjük ezt az egészet, és aztán ketté vesszük, vagy egy fél, attól függ, mekkora a nyújtótáblánk, akkor érdemes kettőbe venni, 2 cipót formálunk belőle, és nagyon vékonyra, 2 milliméter vastagságúra kinyújtjuk, és 2 centi széles, 20 centi hosszú csíkokra vágjuk derejemetszővel, ezt úgy azon mód. És hát itt jön az, ami nem biztos, hogy minden háztartásban van, de lehet kapni ilyen üzletekbe is ilyen kis rudakat, nem tudom mi a neve, mert én még olyat nem vettem. Én nekem cirokszárom van, 200 biztos van ilyen 10-20 centis cirokszárak, és arra feltekerni ezt a 20 centis kis hosszú kis valamit, és megsütjük. Tehát ezt is sütőpapírra bélelt, nem kell túlzott távol tenni egymásról, bár nőnek, mert a tejföl az majd nincs fel mi más olyan anyag benne, ami felhúzná nagyon. Megsütjük, ja, és a tetejét megkenjük felvert tojással, hogy szép piros legyen majd ez az egész kis tésztánk, és mikor ez megsült, ezt is el lehet készíteni pár nappal előtte, tehát nem utolsó napra, viszont a töltését az csak előző este érdemes megtölteni. Ami pedig a töltelékhez úgy készül a hozzávaló, 25 deka margarin, én már legújabban ezt vajjal szoktam, 12,5 deka liszt, 6 deci tej, 25 deka sajt, 3 tojás, só és fehér bors. A margarinból és a lisztből rántást készítünk, felengedjük a forrásba levő tejjel, vigyázva, hogy a kapott massza ne legyen túl lágy, hozzákeverjük a tojások sárgáját, és a felvert tojás fehérjét, a habot, és hozzátesszük a reszelt sajtot. És amikor ez kihűlt, akkor megtöltjük ezt. Na most a töltéshez mondanék egy, ahogy én szoktam, a lányom rá is csodálkozott, hogy jó, édesanyja, de praktikusan csinálod. Van ez a henger alakú tort díszítő, azt megtöltöm, és rá, vagy odarakom egy tálcán, szoktam kicsinálni, és akkor ráteszem a tálcára, a megtöltött masszával, és ennek a tetejére, ahogy van az a csőre, a tortadíszítőnek rárakom ezt a kis henger formát, és akkor nyomom tehát nem kell nagyon a kezemmel nyomni, hanem csak így nyomom az egészet, és akkor már kijön a végén, akkor tele van az üreg, és akkor a két végét belemártom még reszelt sajtba, és akkor szépen egymáshoz lerakom. Ezt is dobozba szoktam tárolni, ez is lefagyasztható, ha marad belőle. Tehát ezek a sütemények azért nagyon jók, mert ha marad, akkor, de készítettem már, amikor egy ideig nem találtam ezt a receptet, és nem emlékeztem rá fejből, és készítettem már ezt repet a leveles tésztából is, akkor pedig ebbe 6 darab van egy fél kilósba, akkor egy-egy ilyen levélkéből lett olyan 6-8 darab, és akkor ugyanúgy feltekertem. A krémet az hasonlóan csináltam, de van úgy, hogy nem mindig volt olyan már, hogy nem főztem hozzá egy ilyen bechamel krémet, hanem különböző krémeket, tehát összeraktam sajtkrémeket, és akkor azzal töltöttem meg. Tehát olyan is volt már, de ez a finomabb és kiadósabb, amit az előbb említettem.
Tehát ha nincs rá annyi időnk, akkor is ki lehet váltani ezt, igen, akár egy leveles tésztával, vagy simán volti sajtkrémmel is megtölthetjük.
Igen. Ez így praktikus, meg azt például az unokáimmal csináltunk olyat, tavaly nálam szilvesztereztek a nagyok, és egyébként nagyon szeretnek ott lenni, mert akkor mindig magunk készítjük a különböző eledeleket, ahogy ők mondják, és akkor annak megvan a maga hangulata, és meg is eszik, amit maguk megcsináltak, úgyhogy ez egy nagyon kedves dolog.
Lehet, hogy ez is egy jó praktika olyan szülőknek, ahol a gyerek nehezen fogadja el az ételt, hogy vonjuk be az elkészítésbe, és akkor talán jobban kedvet kap az evéshez is.
Az biztos, mert egy-egy tálcával csináltak akkor például az unokáim, mindenki maga díszítette a különböző dolgokat, és hát én csodálkoztam rajta, hogy mindegyik megette az egy tálca szendvicset például, mert azt rakott rá mi nekit, kiraktam a különböző hozzávalókat, ez egy szilveszterkor volt, és akkor ők kenegették. És alig, hogy elmúlt évfél, Gergő azt mondta, hogy nagy, én jövőre is nálad akarok szilveszterezni. Mondom, akkor az ebbe az évbe lesz.
Süye Károlyné Klárikát hallották, aki jól bevált karácsonyi sütemények receptjeit osztotta meg. Minden kedves hallgatónknak áldott karácsonyi ünnepet kívánunk. Az otthon ízeit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, a kiengesztelődésről beszél.
Kolosszei ékezét levélben van az 3. fejezet 13. vers, hogy amikor imádkozni készültök, akkor, ha valakivel nehézségetek van, akkor szívből bocsássatok meg, hogy a ti imádságotoknak ne legyen akadálya. Szent Pál mondja az egyik levelében, azt akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek imádságra. Mit jelent ez? Nincs harag, nincs bosszú, tiszta szeretet van. És ha érzem, hogy ez nincs, akkor ami az én részem, azt tegyem meg érte, hogy legyen. Ugye én a tanodában dolgozom, főleg a fiatalokkal, de hetente szoktam a kisebb gyerekeknek is hittan tartani, és akkor a teremtés történettel foglalkoztunk, és akkor kérdezem a gyerekeket, ugye, hogy mit jelent az, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, mit jelent az, hogy hasonlítunk Istenhez, és akkor várom a katekizmus válaszát, ugye, hogy van értelmünk, meg szabad akaratunk. És akkor mondja az egyik gyerek, hogy tudunk szeretni, meg megbocsátani. Oké. És akkor mondtam, hogy oké. Igazod van. Szóval nyilván az is igaz, hogy van értelmünk és szabad akaratunk. De hogy leginkább ez az Isten képviségünk. Tudunk szeretni, és tudunk megbocsátani. Testvéreim, a megbocsátás az hatalom. Ha valamilyen hatalom megszüntetheti a háborút, akkor ez az. Úgyhogy őrködjetek nagyon a szívetekben a kiengesztelődésen. Most mondanék néhány szót arról, hogy én hogyan ismertem fel a megbocsátás és a kiengesztelődés kapcsolatát, illetve hogy mi ennek a sajátossága, illetve még egy speciális területről szeretnék egy picit beszélni. Minden kiengesztelődés az a megbocsátással kezdődik. Többször hallottam, azért én is ezt gondolom. Az atyák is, akik gyontatnak, sokszor hallják a gyontatószékből, hogy jaj, atya, nem tudok megbocsátani. A megbocsátáshoz a mi részünkről, amit akarati síkon meg tudunk tenni, az három dolog, amit meg kell tennünk. Nyilván ehhez is már Isten kegyelme szükséges, hogy meg tudjuk tenni, de hogyha odaadjuk magunkat erre, akkor az Isten adja hozzá a kegyelmet, és ezt meg fogjuk tudni tenni. Az egyik az, hogy lemondok a bosszúról. Minden sérelem, minden helyzetben, amikor sérelem ér bennünket, a természetes reakciónk az, hogy jó, kapunk egy jó nagy pofont, ha nem vigyázunk, akkor természetes reakciónk, hogy már lendüljön is a kezünk, és visszaadjuk. Ha mondanak nekünk egy sértő szót, akkor már lendül is a nyelvünk, hogy mondjunk valami hasonlót. A bűntől való sebzettségünk miatt ez egy úgymond spontán jövő reakciónk, de a megbocsátás első lépése, hogy lemondok a bosszúról, vagyis szilárdan elhatározom, hogy én semmilyen helyzetben annak az embernek ártani nem fogok, akkor se, ha lenne rá lehetőségem. Nem tervezgetek ilyet, ha észreveszem a gondolataim, meg körül kezdenek el forogni, akkor gyorsan leállítom, Istenhez fordulok, bocsánatot kérek, és szóval szilárdan elhatározom, és ehhez tartom is magamat. Második fontos lépés az, hogy jót kívánok neki, tehát imádkozom érte. Ezt is meg tudom tenni, lehet, hogy az érzéseim nem lesznek ott, de ezt meg tudom tenni. Kívánom, kérem rá az áldást. Kérem, hogy az ő élete növekedjen, hogy a legnagyobb jót, hogy eljusson az üdvösségre, nem az én elképzelésem szerint, szóval, hogy ilyenkor én néha szoktam Isteneket ötleteket adni, hogy miből kéne a másiknak megtérni. Hát ezt úgy nem javaslom. Szóval Isten jobban tudja. Tehát, hogy kívánom neki a jót, az üdvösséget, akár valami emberi személyes jókat is kívánhatok neki, amire látom, hogy szükség lenne, szét van esve a családja, akkor kívánhatom neki, hogy kiengesztelődjenek, hogy egységbe kerüljenek, hogy szóval bármi személyes jót nyerjen, jó munka lehetőséget, nem tudom, akár jobbat, mint én. Szóval, hogy jókat kívánok neki, és a harmadik pedig az, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor nem szakítom meg vele a kapcsolatot. Nyilván ez a kapcsolat mélységétől függ. Tehát mondjuk egy házastársi kapcsolatban nem csak annyit jelent, hogy nem szakítom meg, hanem azt is jelent, hogy elkötelezem magam, hogy akkor teszek valamit a kapcsolat minőségének a javításáért, de egy, nem tudom, távol ismerős, lehet, hogy csak annyit jelent, hogy az utcán, ha megyünk, akkor nem fordítom el a fejemet, hanem visszaköszönök neki. Vagy ha segítséget kér tőlem, akkor nyújtok neki. Ha ellenséget szamora, nem tudom, gödörbe esik, akkor menj oda és húzd ki. Ez a példabeszédek könyvében van. Ez még nem is új szövetség pedig. Ha ellenséget szamora, aki téged bántott, vagy neked rosszat akart. Szóval, ha ezt a hármat megtettem, akkor nyugodt lélekkel imádkozhatom a mi atyánkot. Ezt már lehet, hogy hallottátok máshol is, de azért én is megerősíteném, hogyha megfigyelitek a mi atyánkban, az egyetlen dolog az, ami úgymond ránk vonatkozik, hogy tőlünk kér Isten, az a megbocsátás. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. A mi atyánknak az összes többi kijelentés az Istenről szól. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, te add meg nekünk a mindennapi kenyeret, te vigy meg minket a kísértésben, te. És az egyetlen, amiben mi megszólítatunk, hogy mi mit csináljunk, az az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Jézus nagyon világosan beszél erről. Ha ti nem bocsátjátok meg testvéreiteknek botlásaikat, mennyei atyátok sem bocsát meg nektek, pont. Most ezen úgy nagyon sok mindent nem lehet ebből kimagyarázni, vagy megteszed, vagy nem. Szóval, hogyha ezt a három dolgot elhatároztad magadban, akkor már úgy nyugodt lélekkel imádkozhatod a mi atyánkot. Mert az azt jelenti, hogy ami rajtad múlt, azt oda tetted a megbocsátáshoz. A kiengesztelődés az azért egy összetettebb folyamat. A bűnben ugye mindig megsebződünk, kisebb-nagyobb mértékben. Amikor mi bűnt követünk el, akkor mi is megsebződünk, önmagunk is, meg a másikat is megsebezzük. És ez fordítva is igaz. Titokzatos testben, ugye ha bűn történik, akkor az egész test sebződik, mert a titokzatos testben egységben vagyunk. És akkor a kiengesztelődés az gyógyulással is jár. A gyógyulás az érzelmi és sokszor fizikai síkon is történik. Ugye a megbocsátás az a részünkről akarati síkon történik, elhatározzuk ezeket, amiket az előbb elmondtam. A gyógyulás az érzelmi síkon történik, vagyis amikor kiengesztelődtem, és imában ezt Isten előtt hordoztam, akkor egy idő után tapasztalni fogunk magamon a gyógyulás jeleit, vagyis annak az illető személynek a jelenlétében szabad tudok lenni. Azt tudom mondani, amit szeretnék, úgy tudom mondani, hogy szeretném, nem szorul össze a torkom, nem kapok gyomorgörcsöt, nem indul be a fantáziám. Amikor haragszunk valakire, akkor vannak ilyen fantáziajátékaink. Haragszunk a főnökre, és akkor megyünk a munkahelyre, és akkor elképzeljük, hogy na majd, ha én kerülök olyan erkölcsi pozícióban, na majd akkor én megmutatom, hogy akkor hogy fogok viselkedni, én leszek a jó keresztény, legalábbis ilyet is lehet, hogy én leszek a jó keresztény, vagy rosszabb esetben olyat is lehet, hogy majd, ha én leszek a főnök, akkor úgy kirúgom minden. Szóval, hogy így megy a fantáziákba ez, hogy akkor én majd mit fogok csinálni. És amikor kiengesztelődtünk, akkor az egyik jele, hogy ezek a fantáziák már így nem jönnek. Ezek óhatatlanul jönnek, amíg bennünk az indulat oda köt bennünket az indulat tárgyához. Tehát az egyik jele. A másik jele, hogy amikor visszagondolok arra a kapott sérelemre, akkor már nem öntenek el ezek a nagyon erős elemi erejű érzések. A fájdalom, a szégyen, a megalázottság, a harag, a bármi. Hogy tudok rá úgy emlékezni, hogy igen, ez nekem akkor nagyon fájt, nagyon szörnyű volt, de most már nem fáj. Most már tudom, hogy akkor, és még tudok is benne hinni, hogy Isten azt a helyére tette. Ilyen jel még, hogy amikor már tudok valami értéket látni abban a kapott sebben. Meg tudom látni, hogy hát az a helyzet milyen nehéz volt, de hogy az engem mondjuk megtérésre vezetett. Közelebb kerültem Istenhez. Lehet azon keresztül hívott meg, hogy ő vele szorosabban éljek. Bármilyen jót, amit abból kaptam, és amiért tudok hálát adni. A hálás lelkület, testvéreim, az mindig a gyógyulásnak a jele. Mindig a gyógyulásnak a jele. Tehát amikor már azért a személyért, azért a helyzetért, azért a valóságért tudok hálát adni Istennek. Mert elhiszem azt, a háladásnak mindig az ígéret az egyik alapja, azt mondta Isten Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van. Minden, testvérek. És ezzel nem tett kivételt. Nem mondta azt, hogy kivétel, ha meghal a hozzátartozód, akit legjobban szeretsz itt a földön. Nem mondta, hogy kivétel, ha elveszted a jó munkahelyedet. Nem mondta, hogy kivétel, ha kitör a háború, és nem tudom, meghal a családod. Tehát az Isten szeretőknek minden a javukra van. Ez azt jelenti, hogy Krisztus áldozata miatt minden szenvedésünk, minden bűn, mások bűne, akár amit nekünk kellett elviselni, az, ami javunkra, üdvösségünkre tud válni, hogyha ezt a kiengesztelődésen keresztül belehelyezzük az Isten sebeibe. Miért tud Szent Ferenc még most is embereket, népeket, közösségeket békíteni egymással? Mert kiengesztelődött szíve volt. És hogy ez nem csak Szent Ferenc, a nagy szentek, és akkor az ő szentek, ez mindannyiunk kiváltsága. Ha nekünk kiengesztelődött szívünk van, akkor családunkat, népünket, közösségünket meg tudjuk békéltetni. Mert ezt ígérte az Isten. Az őt szeretőknek minden a javukra van. És mert ezt akarja Isten, És azért az Isten meg fogja valósítani az akaratát, akár így, akár úgy, ha azt mi nem tudjuk megakadályozni, mert nem vagyunk mindenhatók. Az Isten azt mondta, hogy az én gondolataim rólatok a békességnek gondolata, és nem a háborúság. Azt mondta az imént felolvasott második korintusi levélben az igében, hogy ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. A kiengesztelődés igéje az maga Krisztus. Az Isten igéje Krisztusban teremtetett ez az egész világ. Az Isten igéje az teremtő szó. Amikor te megbocsátasz, akkor az Isten miatt teremtő szavakat mondasz. Újjá teremtő szavakat mondasz. Ez halatlanul nagy hatalom. Az Isten miatt te képes vagy egy kapcsolatot, egy helyzetet, egy közösséget Isten miatt újjá teremteni. Te kicsike ember. Mert erre felhatalmazott téged az Isten. Nyilván csak ő vele, meg ő benne, meg igazából ő az, aki ilyenkor cselekszik, ha erre odaadjuk magunkat. Nagyon szeretem a konkrét dolgokat, úgyhogy én ajánlanék nektek egy ima gyakorlatot a kiengesztelődéshez. Ez nyilván egy ima gyakorlat a sok közül, tehát hogy nem ez a etalon, vagy nem tudom. De én ezt már többször magam is végigmentem rajta, és már lelki gyakorlatozóknak is több helyzetben ajánlottam, és egy nagyon alkalmas formának tartom arra, hogy a kiengesztelődésben gyakoroljuk magunkat, mert a kiengesztelődés az egyrészt imádság, egyrészt bocsánatkérés és megbocsátás, másrészt pedig a kiengesztelődés az egy életforma. Nem olyan rég Szent Ferenc ünnepén ugye beszéltem a dicsőítésről, mint a Szent Ferenc ebben is hallatlanul odaadott volt. A dicsőítés is az egyszerre egy imaforma, de az imaforma az arra jó, hogy mint egy ösvény így bevigyen téged, hogy a dicsőítés életét éljed. A dicsőítés az egy látásmód. És ez ugyanez igaz a kiengesztelődésre is. A kiengesztelődés az egyrészt egy ima, egy döntés, egy szentségi helyzetben egy szentgyónás, egy gyógyulással, de ami bevezett téged egy életformába. Szent Ferenc kiengesztelődött szívű ember volt, aki nem csak időnként Istentől bocsánatot kért, és időnként másnak megbocsátott, hanem azzal a tekintettel nézett egyre inkább a testvéreire, ami egy kiengesztelődött tekintet. Tudjátok, milyen a kiengesztelődött tekintet? Olyan, hogy látja az Isten képmását. Mindannyian az Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és ha az én szemem előtt nincsenek akadályok, a saját bűneim, meg mások bűneim, meg a haragom, meg a kiengesztelődetlenségem, akkor ránézek a másikra, és az Isten képmását látni fogom benne, akkor is, hogyha, mint a hagyma héja, egy csomó héj még eltakarja, mert az illető, úgy tudom én, egy börtönviselt ember, aki nem véletlenül ül a börtönben. De ülök vele szemben, és nem a bűnét látom, nem a hiányosságát látom, nem a sebzettségét látom, pusztán, nyilván azt is látom, de látom mögötte az Isten képmására teremtett gyönyörűséget. És a kiengesztelődött tekintet, amilyen az Istennek van elsősorban, csak neki van ilyen teljesen kiengesztelődött tekintete, az ezt mindig látja. Azért igaz az, hogy az Isten benned mindig gyönyörködik. Nem a bűnödben, benned. Azt mondja Jézus, hogy aki szeret engem, azt én is szeretni fogom, és az Atya is szeretni fogja, hozzá költözünk, és benne fogunk lakni. Tehát az Isten látja a te lényegedet, a te lényedet, azt a szentélyt, ahol ő benned lakik, és ő benned szüntelenül gyönyörködik. És ezt az ő gyönyörködését nem rontja meg a te bűnöd. A te bűnöd megakadályoz téged, hogy te be tudjad fogadni az Isten szerető, gyönyörködő tekintetét, az igen. De őt nem akadályozza meg. És a kiengesztelődött tekintet az ilyen, hogy látja ezt a másikban. És amikor a másik ember megérzi, hogy te ő benne látod az isteni képmást, az segít neki, hogy oda megérkezzen, ahol az ő Isten képessége van. Mert mi el tudjuk veszteni a kapcsolatot a saját szívünkkel és a saját Isten képviségünkkel. De az Isten nem veszti el soha a kapcsolatot. Elmondok nektek egy történetet, ami számomra erről szólt. Hátrányos helyzetű fiatalokkal voltam egy táborban. Trénerek, ez egy élményakadémia nevű egyesület, trénerek vezették a tábort. Ez alapvetően nem egy keresztény tábor volt, de én is ott voltam, és akkor nyilván már valamennyire azért ez is megjelenhetett, és minden este volt egy úgynevezett ilyen babozó kör, kiraktunk egy, ilyet csinálhatok egymással is testvér közösségben, kiraktunk egy kübli babot, és akkor mindenki elvehetett három szemet, és három személyt megajándékozhatott ezzel, és a bab átadása úgy történt, hogy oda guggoltál, térdeltél az illető elé, úgyhogy ő volt egy kicsit följebb, kezébe tetted ezt a babot, és azt mondtad, szemébe néztél, hogy X, én most azért adom neked ezt a babot, mert láttam, hogy amikor a program folyt, és téged felidegesített az a kisgyerek, akkor nem pofont adtál neki, hanem megsimogattad a fejét, és szépen megbeszélted vele, hogy... És amikor láttam az egyik trénert, aki ilyen két méter magas srác volt, oda térdelni a különben homoszexuális és borzasztó sok egyéb megtörtséggel rendelkező cigány srác elé, a maga képzettségével, meg mindenével együtt, és átadni a babot, miközben azt mondta nyilván egy szituáción keresztül, hogy te csodálatos ember vagy, és gyönyörű. És akkor azt mondtam, hogy na, ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy ti is mossátok meg egymás lábát. Szóval, hogy a kiengesztelődésben azért is érdemes élni, mert akkor lesz tőle kiengesztelődött tekinteted, és fogod látni a másikban az Isten képmását.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes ferences nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját hallották.
Thank you.